nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Jó látni egy ilyen nagy gyülekezetet. Jó megélni azt, hogy különféle korosztályból itt lehetünk az Isten házában. Különös élmény az, hogy még itt magyarul szól az ige hirdetés, addig németre is és angolra is tolmácsolás történik ezekben a percekben. Jó az Isten népével együtt lenni az Isten színe előtt. És szeretnénk őrá figyelni, arra, akinek van üzenete, arra, akinek van mondani valója nekünk személyesen is, és a közösségünknek is egyaránt. Így olvassuk Isten igéjét Máté evangéliumából, az utolsó fejezetből, a 28. fejezetből, a 16. verstől a 20. versig, fennállva olvassuk és hallgassuk az igét. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétséget fogták el őket. De Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, meg sem kell kérdeznem, azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk a választ, hogy mi lesz két nap múlva. Két nap múlva lesz 500 éve annak, hogy Luther kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, és ez volt az a gyújtópont, ami hát nem elindította a reformációt, de egy olyan löketet adott neki, aminek következtében egy olyan lelki, szellemi, kulturális folyamat indulhatott el, aminek a hatására megváltozott az egész világ. És ennek az erejéből élhetünk még a mai napig. És erre a nagyon különös, nagyon összetett, nagyon komplex jelenségre emlékeztünk tulajdonképpen egész évben. És nem tudom ki, hogy van vele, én bennem az van, hogy most nagyon itt vagyunk már a célegyenesben, itt vagyunk a finishben, és igyekszem egyfajta számadást készíteni, hogy milyen is volt ez az emlékév, Reformáció 500, így emlegették ezt sokan, sok helyen, különböző protestáns egyházak, protestáns közös megmozdulások, és mi magunk is, ha figyeltünk a különböző kiírásokra, meghívásokra, akkor átélhettünk nagyon sok szép eseményt ennek keretében. Számos kiállítást megnézhettünk, vagy akár hangversenyekre mehettünk el, ami a reformáció kapcsán szerveződhetett. Különböző fórumokon informálódhattunk arról, hogy tulajdonképpen mi is történt 500 éve. Könyveket adtak ki ennek kapcsán, filmek készültek, vagy egy nagyon színvonalas magyar készítésű Luther rajzfilm is készült, ami nagyon izgalmasan mutatja be ezeket az 500 évvel ezelőtti eseményeket, és a gyerekórán fönt most a szolgálati lakásban többek között ezt a sorozatot nézik, és ők is ennek a szellemében vannak jelen. Nagyon sok betélkedő volt a reformációval kapcsolatban, mert vannak mítoszok és legendák, és a tények sok néha nem mindig egyeznek azzal, amit mi egyébként gondolunk erről a lelki-szellemi múltról és örökségről. Teologizáltunk is ebben az évben, elővettük a négy szólát. A szóla gráciát, hogy egyedül kegyelem által van üdvösségünk, a szóla fidét, hogy egyedül hit által. Beszéltünk a Sola Scripturáról, egyedül a Szentírás által is, és a Solus Christusról, egyedül Jézus Krisztusban és Jézus Krisztuson keresztül kaphatjuk meg üdvösségünket. Igen, a megigazolás áll a reformáció teológiai témájának a középpontjában, ezért íródott az ágostai hitvallás. És ha ügyesek voltunk, akkor ezek mellett, a nagy horderejű dolgok mellett és visszaemlékezések mellett egészen apró kis dolgokban is felfedezhettük a reformációt ebben az évben. Én például az egyik öcsémtől kaptam egy Luther Playmobilt, és megtudtam azt, hogy a Playmobil figurák közül ez volt az, ami minden időkben a legnagyobb eladási eredményt érte el, és nagyon hamar már újra kellett rendelni, mert kifogyott az egész készlet. De ugyanúgy kaptam egy Luther kávét is az öcsémtől, és ez az a pont, amikor már talán érezzük, megyünk el abba az irányba, amikor komolyan föl kell tennünk azt a kérdést, hogy megértettük-e, megéreztük-e, hogy miről szólt és miről szól ez a reformáció. Igen, volt egy ilyen évünk, és amikor én magam ezt a számadást készítettem, akkor, amikor őszintén magamban néztem, akkor azt kellett mondanom, hogy én csalódtam. Csalódtam ebben az emlékévben, hadd legyek egészen őszinte a gyülekezettel, mert azt érzem, hogy ez az emlékév ez erőtlen volt. Számomra legalábbis ez erőtlen volt. Mert azt gondolom, hogy valójában meg se karcoltuk, meg se közelítettük azt a hatást, azt a világot átformáló eseményt, amit reformációnak hívunk, és amit reformációnak nevezünk. Amit Luther és Melanchthon és a többi reformátor megküzdött és megharcolt. De elsősorban nem az egyházakat szeretném itt hibáztatni, hanem szeretném a magam részét látni ebben, hogy itt volt ez az év, itt volt ez a lehetőség. Hogyan éltem bele? Tudjuk jól, hogy egy történelmi eseményre való visszaemlékezés az sose lehet olyan átütő erejű, mint amikor az annak idején valójában megtörtént. Tudjuk jól, hogy valamire emlékezni az mindig egy intenzitását vesztett történet, mint amikor azt teljes valójában átélhettük, vagy átélhette valaki. Minél távolabb történik valami a múltban, annál halványabbak az emlékek, annál több mítosz és városi legenda keletkezik, annál inkább összemosódnak a tények, mert egyre távolabb vagyunk az eseményektől. Elfelejtjük, összekeverjük, nagyon hátra kerül a tudatunkba. Igen ám, de amikor a számadásban itt megálltam, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy igen, de Jézus és az evangélium ma is él. És éppen ezért kellene, vagy kellett volna, hogy ez a reformációi emlékév más legyen. Mert nem csak emlékezünk, nem csak a múltba tekintünk vissza, nem csak a múltra reflektálunk, mert az, akire nézve a reformáció elindult, az ma is él, az ma is itt van, és ma is hiszem azt, hogy ugyanolyan intenzitással akar hatni erre a világra, mint ahogy hatott annak idején. És azt érzem, hogy ezt veszítettük el, ez csúszott ki valahol ebben az emlékében. Igen, erőtlennek éreztem, hadd legyek egészen őszinte. És ha keresem, tovább kutatom, hogy vajon miért és vajon hogy, akkor ezt kell látni, hogy a reformációnak volt egy íve. A reformációnak volt egy iránya. Volt egy nagyon határozott és nagyon markáns jövőbe tekintő missziós látása. Perspektívát kínált az embereknek az élet minden területén, kezdve az üdvösségre való hívás kiindulásával, egy jövőorientált mozgalom volt. És nem véletlen, hogy amikor azon a vasárnapon, ami a legközelebb van az 500 évvel ezelőtti eseményekkel való találkozás kapcsán, akkor egy ilyen missziói textust hoztam a gyülekezet elé. Az az ige szakasz, amit felolvastam, Máté evangéliumának az utolsó szakasza. Ez az a pont, amikor Jézus kiküldi a tanítványokat. Ez az a szakasz, amikor egy életpályát rajzol meg Jézus a tanítványoknak. Úgy olvastuk, hogy amikor ezek a tanítványok meglátták Jézust, akkor leborultak előtte. És ez egy nagyon izgalmas pont, mert gondoljunk bele, hogy ekkor már nagyon sok mindenen túl vannak Jézus és a tanítványok. Túl vagyunk már a nagy beszédeken és a prédikációkon, túl vagyunk a hegyi beszéden. Túl vagyunk azon a nagyon sok értetlenségen, ami abból fakad, hogy a tanítványok nem tudták, vagy volt, hogy nem akarták megérteni Jézust. Túl vagyunk számos csodán, túl vagyunk számos kinkeserves, drámai eseményeken, túl vagyunk a nagyheti eseményeken, de túl vagyunk a dicsőséges feltámadáson is. És elérkeztünk Máté evangéliumának a végéhez. Egyébként az evangélisták közül még Márk említi meg egyébként ezt az apostoli kiküldetést, Lukács és János hallgatnak róla. Márknál mindez a mennybe menetel előtt történik közvetlenül. De a Mátéi szakaszban itt vagyunk az evangéliumnak a végén, túl ezek után a küszködések, harcok, történetek, drámával teli történeteken túl, és minthogyha azt éreznénk, hogy itt vége az evangéliumnak. Gondolhatnánk ezt, de valójában nincs vége, mert erről szól ez a kiküldetés. Ami azzal kezdődik ezután, hogy a tanítványok leborultak és látják az ő helyzetüket, nagyon jól látják, hogy ők maguk kicsodák, és nagyon jól tisztában vannak, most már nagyon jól tisztában vannak, hogy ki ez a meghalt és feltámadott Jézus Krisztus. Mégis megrettennek, azt olvassuk, egy nagyon érdekes dolog, hogy mégis megrettennek a tanítványok, és éppen ezért kezdi Jézus ezt a kiküldő, misszióba küldő szakaszt, hogy nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Ezt bizonyítottam be az előbb, a feltámadásban. És nektek erre nézve lehet erőtök azt a missziót vinni és végezni, amire én elküldelek benneteket. Igen, Jézus Krisztusnál van a hatalom, és éppen azért, mert nála van, ezért a tanítványoknál is lehet ez a hatalom, és ezért nálunk is lehet ez a Jézusi hatalom. És ő ígéretet tesz. Ígéretet tesz arra nézve, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Nincs vége tehát az evangéliumnak, Máté evangéliumának. Folytatódik, nagyon is folytatódik az, ami elkezdődött Jézus földre születésével. Folytatódik az apostolok cselekedeteiben, látjuk a tanítványokat, aztán később látjuk, hogy az Isten ügye, hogy megy tovább az apostoli korban. Látjuk, hogy ezt követően az első századokban az egyházatják idejében hogyan folytatódik, milyen apológiai viták folynak az igaz tanítás és az eretnekségek között. És nagyobbat lépve az egyháztörténelem folyamán eljutunk Lutherig, Melanchtonig. Nem sokkal ezután, 18. századi Angliában ismét szükség volt reformációban is, és Isten küldte Wesleyt és társait. És tényleg igen nagy léptékekben, de eljutunk a 21. századunkig, és ma is azt kell mondanunk, hogy szükség van ennek a világnak, ebben a korban, ma is reformációra. És amikor Jézus itt kiküldi a tanítványokat, az nem csak annak a 12-nek szól, hanem az szól ma is nekünk is, itt a Perzsa Erdősori gyülekezetnek is. Sok különbség van persze a lutheri reformáció és a között a reformáció között, amit most szeretnék itt vázolni. Annak idején ennek a síkja az főleg teológiai dimenzióban folyt. Teológiai alapokon voltak olyan buktatók és olyan téves tanítások, amiket lutheréknek rendbe kellett tenni. Mára, bár nagyon fontos, hogy a tiszta tanítás mellett maradjunk, és ma is vannak olyan nagyon szélsőséges teológiai nézeteket valló esetleg szekták, ahol nagyon fontos imádkozni a tiszta tanért és a tiszta látásért, de ma valahogy a fókusz, a reformáció, a misszió fókusza, azt gondolom, hogy kicsit más irányba lendül. Jézus Krisztus felé kell embereket vezetni. Egészen egyszerűen azt gondolom, ebben áll. Vagy ami a gyülekezetünk jelmondata, Jézus Krisztus tanítványaivá nevelni embereket, hogy ez a világ megváltozzon. Ebben áll ma is a missziós küldetésünk, és egy ének jut eszembe, a régi hír örökre új. Ez a régi hír, Jézushoz hívni, Jézushoz vezetni, Jézushoz szeretni az embereket, ez egy régi hír, de ez örökre új marad, ez örökre feladatunk marad. Szeretnék most néhány képet is mutatni a gyülekezet számára, de előtte egy diagramot hoztam a gyülekezetnek. Ez a diagram, ez mindjárt kivetítve is látható lesz, de benne van a Felsősorban című újságunkban is. Onnan is követni lehet ezt. Talán emlékeznek azok a testvérek, akik néhány hete itt voltak egy úrvacsorai istentiszteleten. Kaled Laci testvérünk, a Robert Snézi gyümölcstermő gyülekezet témáját újra elővéve egy gyors interjút készített azokkal, akik itt voltunk, és beixelhettük azt, hogy mi magunk hogyan osztályozunk a saját gyülekezetünket. Abban az öt témában, amit Robert Snézi fölvet, hogy egy gyümölcstermű gyülekezetnek jellemzője kell, hogy legyen. A bőkezű nagylelkűség, a radikális vendégszeretet, a szenvedélyes istentisztelet, a tudatos hitmélyítés és a kockázatvállaló misszió. És megnéztük ezeket az eredményeket, 31-en töltöttük ki ezt akkor. Nyilván nem reprezentatív, de mégis egy olyan szám ez, ami valamit mutat, valamit visszaad. És lehet látni, hogy jó eredményeket ért el a gyülekezet. A legerősebb, ahogy mi magunkat értékeltük, ez a bőkezű nagylelkűség. 4,19-es átlagot értünk el ebben. Második ponton áll a radikális vendégszeretet, 4,09-es eredménnyel. Harmadik helyen van a szenvedélyes istentiszteletünk, 3,64-jel. A tudatos hitmélyítésünk a negyedik pontra került, 3,58-as eredménnyel, és legvégül 3,16-tal a kockázatvállaló misszió. Szeretném még egyszer mondani, hogy nem reprezentatív ez a minta, de mégis valahol egy tükör. Mégis valamit jelez. És több ponton nagyon becsülendő és példaértékű az az értékrendszer, ami ezt a gyülekezetet jellemzi. De persze van, ahol van hova fejlődnünk, mint ez minden közösségre igaz. És látjuk, hogy a leggyengébb eredményt a kockázatvállaló misszióban értük el, de azt gondolom egyébként, hogy a legtöbb keresztény gyülekezet ezen a ponton éri el, vagy ebben a területben éri el a legalacsonyabb pontot. A misszió egy nagyon különleges fogalom. Nagyon sokat lehet erről teologizálni. Egyetlen egy fogalmat hadd hozzak most ide, ez a Missio Dei fogalma, ami valahol azt jelenti, hogy a misszió az eredeténél fogva Istennek az attribútuma. Hogy a misszió magának az Istennek a természetéből fakad. Vagy ahogy egy református teológus megjegyzi, a misszió a Szent Háromság Istennek a szenvedélye. És különböző oldalról lehet megközelíteni, hogy mi is az a misszió, mi is az, amire Jézus egyfajta üzenetként és lelki örökségként elküldi az ő tanítványait. Nagyon fontos megállapítás az, hogy és ezt lássuk jól az okokozati összefüggéseket, hogy az egyház azért van, mert misszió van, és nem fordítva. És így az egyház válik a missziónak az eszközévé. Ez egy fontos paradigmaváltás volt a missziológiában. Mert talán az uralkodó nézet az valahol az volt, és mi magunknak is így definiáltuk a missziót, hogy igen, az egyháznak van missziója, és így módon a misszió az egyház eszközeként funkcionál. De ez nincs így. Az egyház azért van, mert misszió van. És azt gondolom, hogy ha akarunk engedni Jézus küldő szavának, akkor ezt az okokozati fontossági sorrendet, ezt jól látnunk. Egy Bráten nevű teológus azt mondja, hogy a missziótlan egyház épp olyan ellentmondásos dolog, mint egyébként az egyház nélküli misszió. És nagyon sok igazság van ebben a mondatban. És amit én magam is számos helyen hangoztatni szoktam, hogy egy keresztény közösség sem lehet csupán önmagáért élő közösség. Ha Máté és Lukács evangéliumát a misszió szempontjából összehasonlítjuk, akkor azt láthatjuk, hogy Lukács sokkal inkább a misszió evangélistája, mint Máté. Ébi fölolvasta a lekciók közül a só és világosságról szóló szakaszt. Ez a szakasz mind Máténál, mind Lukácsnál megtalálható. Máté így ír a 5. fejezet 15. versében. Figyeljünk jól, mert van különbség a két evangélista között. A lámpát sem azért gyújtják meg, hogy a vék alá tegyék, hanem hogy a lámpatartóra, és akkor világít mindenkinek a házban. Máté ezt úgy fogalmazza meg, hogy ez a világosság világít mindenkinek, aki a házban van, aki ott van. Ezzel szemben nézzük meg Lukácsot, aki azt mondja 8. fejezet 16. versében, aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, azok lássák a világosságot. Érezzük a különbséget, ugye? Hogy míg Máténál ez a világosság a házban lakóknak világít, addig Lukásnál azoknak, akik kívülről térnek be oda. És milyen jó, hogy amikor a sötétben, erdőben eltéved valaki, akkor megláthat egy házikút, ahol ég a lámpa. Na ez a lukási, sokkal dinamikusabb, misszióibb egyházképe. Nem hiába írta ő egyébként, nem hiába jegyezte le ő az apostolok cselekedeteinek a történetét, mint a missziónak a kézikönyvét. De visszatérve a textusunkhoz, Máté is érezte, hogy az evangéliumnak úgy kell befejeződnie, hogy az nem beszűkít, hanem kinyit. És hív bennünket, és küld bennünket is ezzel a missziói parancsal. Röviden visszautalva még Snézi könyvére, azt mondja a kockázatvállaló misszióról, hogy egyrészt érdekes ezt a kockázatvállaló jelzőt megnézni. És visszaemlékezhetünk az aratási hálaünnepünkre, akkor Pásztor Zsófi prédikált a talentumokról, és ki emelte, kidomborította azt a részt, hogy akik több talentumot kaptak, azok vállalkozásba fogtak, így fordítja a magyar Bibliánk, hogy vállalkozásba fogtak. Az eredeti görög pedig több jelentést ajánl, jelenti azt, hogy igen, munkába kezdtünk a pénzzel, de jelenti azt is, hogy kereskedésbe fogott az illető. És ez magában hordja a kockázatot. Ha vállalkozásba, kereskedésbe kezdünk, akkor ott a kockázat, hogy itt vesztetek is, itt bukhatok is. És ez egy olyan pont, ahol talán nagyon sokszor megtorpadunk a misszió kapcsán. Mi van, ha elbukunk? Mi van, ha nem leszünk eredményesek? Mi van, ha nem látjuk a gyümölcseket? Kockázatos. Lehet, hogy fájni fog, lehet, hogy belesérülhetünk. Nem véletlen Snézinél a kockázatvállaló jelző. És azt mondja nagyon, nagyon röviden és nagyon világosan, hogy tulajdonképpen három olyan csoport van, akiket a misszió megváltoztat. A missziós kezdeményezések elsősorban megváltoztatják azoknak az életét, akiken segíteni akarunk. Talán ez a legvilágosabb és ez a legegyértelműbb. És hadd utaljak egy nagyon rövid élményemre. Néhány éve, amikor egy amerikai csoport érkezett Magyarországra, és egy hetet töltöttünk el Alsó Zsolcán, az ottani cigány gyülekezetünkben, Nóri mosolyog hátul, akkor még nem volt jelen ebben a misszióban, a később években csatlakozott be közénk. Egy nagyon nehéz hetet éltünk meg ebben a mély szegénységben élő gyülekezetben, és amikor a hét végén értékeltünk, akkor körbementünk, hogy kinek mit jelentett ez a hét. És az egyik amerikai testvérünk 80 év körül volt, ez eleve egy nagy szó, hogy bevállalta, 80 év körül átutazik a fél világon, és egy hetet Zsolcán tölt. Ez az ember megjárta többek között a vietnámi harcokat, nagyon jó anyagi körülmények között élt, egyébként bejárta a világot, egy széleslátó körű hívő ember volt, és amikor az értékelésnél rákerült a sor, akkor egy ponton megakadta a szava, és könnyek szöktek a szemébe, és azt mondta, hogy én azt hittem, hogy már szinte mindent láttam ebben a világban, de más emberként megyek haza ezután, a hét után. És ez az élmény utal, vagy húzza alá, vagy példázza azt, hogy missziós kezdeményezéset nem csak azoknak az életét változtatja meg, akiken segíteni akarunk, hanem azoknak az életét is, akik megyünk segíteni, akik beleállunk a misszió munkába. Megváltoztat bennünket, és még egy példát hadd hozzak a szegedi gyülekezetünkből. Pont 10 éve annak, hogy egy kis romaobis missziót kezdtünk el ott, az ifjúsági körünk azon kezdett el gondolkozni, hogy milyen missziós területet szán nekünk az Isten. Mert oké, hogy szerdánként nagyon jól éreztük magunkat, de éreztük ennek a missziói parancsnak az üzenetét, a lelkületét, hogy nekünk feladatunk lehet, és megtaláltunk egy hátrányos helyzetű óvodát, és hogy itt szétnézek a sorokban, van élményünk az ottani misszió kapcsán Évinek, Lindának, Juditnak, Gergőnek, Orsinak, Daninak, nekem. Érdekes, hogy ez most így alakult. Itt ültök a sorokban, akik ismeritek ezt a kis óvodát. És emlékszem, amikor időpontot kerestünk, hogy mikor tudunk elmenni ebbe a kis óvodába, akkor jöttek ilyen válaszok, hogy ó, nekem nem jó, mert én akkor vizsgázom, de átteszem ezt a vizsgát, hogy el tudjunk menni közösen. És számos olyan apró helyzetet generált ez a missziós kis helyzet, amiben nekünk önmagunkat kellett hátrébb rakni, hogy ez a misszió előre kerülhessen. Ezek azok a nagyon fontos pontok, amik a mi hitéletünket és a jelen fejlődésünket is előre viszi a misszió tekintetében. És harmadik pontként is nézi azt említi, hogy a missziós kezdeményezések megváltoztatják a gyülekezeteket.
megváltoztatják a közösségeket. És lehet, hogy a felsőbbisori gyülekezet ezen a ponton kapta a legalacsonyabb értékelést, de ennek a figyelemfelkeltő helye mellett én valamiért mégsem csüggettem el, és mégsem csüggedek el, ha rátok és magunkra gondolok. Mert eszembe jut több minden a múltból, és szeretnénk most egy kicsit időutazni. Mert a múltba tekintés egyébként nem viszontalan, csak akkor lesz az meddő és célt tévesztett, ha nagyon beleragadunk, és a jövő felé irányuló perspektívát nem látjuk. De induljunk el egy kicsit a múltba, és hadd hozzak néhány képet arról a gyülekezetünkre nagyon jellemző és nagyon fontos missziós területről, amit az utóbbi időben főleg a fiatalok kezdenek átvenni. Laci, jöhet az első kép, ez pedig kürtös puszta. És erről Andrisé, ti vagytok, akik a legtöbbet és legautentikusabban tudnátok beszélni. Mert itt vagytok, és azt látom bennetek, hogy értitek és érzitek ezt a missziói parancsot, hogy miről szól. És néhány képet hoztam, életképet, ezek a nyáron készültek, amikor ott lehettünk, és ezzel a szintén nagyon hátrányos helyzetű falunak a lakóival, gyerekeivel, felnőtteivel ott lehettünk és eltölthettünk egy hetet. És érezzük azt, hogy igen, néhány kép volt csak ízelítő gyanánt, hogy ez megváltoztatja a helyiek életét, a mi életünket, és hiszünk, hogy a gyülekezetünk életére is hatással van. De szeretnék egy másik idei eseményre is utalni. Ez nem kifejezetten egy evangelizációs esemény volt, de mégis a gyülekezet szinte egy emberként pünkös hétfőn ökumenikus testvérekkel ide a fasori evangélikus templom mellé kimehettünk, és egy metodista pavilonban megmutathattuk azt, hogy itt van egy gyülekezet, aki Krisztust keresünk, és hívunk, és szerettük volna megmutatni azt az értéket, ami bennünk van, és különböző programokon keresztül számolhathattunk saját magunkról, a kis közösségünkről, és közel 40-en lehettünk együtt a gyülekezetünkből. Ez is egyfajta kilépés volt. És igen, itt szeretném, ha egy picit megállnál, és föltennék egy kérdést a gyülekezetnek. Ki az, aki meg tudja mondani, hogy 10 évvel ezelőtt nyáron, akik itt voltak akkor a gyülekezetben, mi volt a felsőedősori gyülekezetnek az egyik legmarkánsabb és azt gondolom legjelentősebb missziós, kifelé nyitó tevékenysége? Van-e valaki, aki emlékszik erre? Józsi arcán látok valamit, nem teljesen tudom eldönteni, hogy tudja-e, vagy csak segíti. Bevetés. 10 évvel ezelőtt történt az, amit szintén néhány kép szeretne mutatni. 10 évvel ezelőtt történt ez, hogy a gyülekezet kilépett a falain kívülre, elsősorban még csak ide az udvarra, és ebben segítséget kaptunk Józsitól, azoktól a fiataloktól, akik a bevetés hete előtt egy hitmélyítő csendes napon vettünk részt. Ez egy olyan történet volt, ahol a gyülekezet megmozdult, és szívem szerint most végigmennék, és mindenkit meginterjúvolnék, akik a gyülekezetben itt voltak akkor, hogy mire emlékeztek, mi marad meg bennetek. Igen. Itt van Eszter. Én itt voltam ezen a bevetésen, és emlékszem, hogy életem egyik első bizonságtételét itt mondtam el az elsőben. Akkor még nem gondoltam, hogy például előbb a kis Eszter, az akkor kis Eszter egykor majd konfirmandusom lesz, 10 évvel később. És És ez az utolsó kép. Józsi, lehet, hogy te se gondoltad, amikor itt álltál, és a záró szavakat mondtad, hogy majd nyugdíjas lelkészként itt leszel, és egy gyülekezet fontos tagja leszel.
Akkor mi az utolsó?
Igen, a nyugdíjas lelkészeink nagyon különös módon tudnak beszélgetni. Igen. Erős az a kérdés, hogyha én fölteszem ezek után, a képek után, hogy sikeres volt-e ez a misszió? Szabad ilyet föltenni? Józsi gondolat, hogy szabad. Szabad erről gondolkozni, hogy mit jelent egy missziózó gyülekezet? Hogy a gyümölcsök, a nagyon gyakran emlegetett gyümölcsök, és ez a bibliai kép, mikor kell, hogy ki kelljen, hogy már másnap várjuk, hogy ott legyenek a gyümölcsök. De lehet, hogy évek, évtizedek később, évtizedekkel később látjuk csak azt meg. Hogy gondolunk a misszióinkra? És még egyetlen egy utolsó képet hoztam, az 1940-es évek végéből való, amikor hát hatalmas élet volt itt a felső edzősorban. És azt gondolom, ez azért lehetett, Keskeny utak című könyvet olvasva, az egyházunk és így a gyülekezetünk történetét is összefoglalva, mikor ezt olvasom, hogy ez azért lehetett, mert egy végtelenül nyitott és missziózó gyülekezet volt mindig is a felsőerdősor. És szeretném felolvasni a könyv szerkesztői által írt bevezetőt, ami ennek a gyülekezetnek az alapításáról szól, és keressétek benne a kockázatvállaló missziós pontokat. 2005-ben adta ki egyházunk ezt a könyvet, így kezdődik ez a visszatekintés. Fontos évfordulót ünnepel 2005-ben egyházunk. 100 éve történt, hogy egy 30 éves dresdai metodista lelkésznek elég nagy hite volt ahhoz, hogy az 1898-as páskai kezdetek után bizakodással tekintve a jövő felé a magyar fővárosban egyedül lásson neki a metodista misszió megalapításának. Valószínűleg hőskor ez, a nagy egyéniségek kora. Az a fia, akiknek a jézusi keskeny útról szóló gondolata tömegek életét volt képes megváltoztatni. Ezeknek az embereknek minden bizonnyal egészen konkrét elképzelései voltak az Isten cselekvő irgalmáról, Jézus lehajló szeretetéről és a Szentlélek jelen való munkájáról. Ám ha gondolataik iránymutatóak is voltak, világosan kell látnunk, hogy utódaik életében újfajta istenképek, újfajta teológiai látások, egyéni meghatározottságú keskeny utak jelentek meg. De mégis az Isten cselekvő irgalma, Jézus lehajló szeretete és a Szentlélek jelen való munkája minden itt szolgáló életében közös volt. És így van ez ma is. És hálás vagyok, hogy ilyen missziói múltja van ennek a gyülekezetnek. Hálás vagyok, hogy ilyen missziói jelene van ennek a gyülekezetnek. És hálás vagyok, hogy ilyen missziói jövője van ennek a gyülekezetnek. Lehet, hogy Isten egészen új ajtókat akar kinyitni nekünk. De nem tudhatjuk. Lehet, hogy kockázatot kell vállalni. Nem, biztos, hogy kockázatot kell vállalni. De fogadjuk meg itt a Reformáció 500 célegyenesében, hogy Jézus missziói parancsának újra és újra engedni akarunk. Hogy ez a lelkület, ez vigyen tovább bennünket a jövőben is. Ez a mai ige hirdetés, ez nem egy ige tanulmányra épülő ige hirdetés volt, ez egy téma ige hirdetés volt, ami a misszióról szólt. De amikor ezen imádkoztam és ezen gondolkoztam, hogy itt a reformáció hajrájában mit akar az Isten üzenni a felsőerdősori gyülekezetnek, akkor egyértelműen és világosan a misszió és Jézus missziói parancsa jutott eszembe. Így vezessen ő bennünket tovább. Így adja meg azt a kegyelmet, hogy ő, a misszió ura, nem mond le rólunk, hanem újra és újra megmutatja az ő hatalmát az emberek életének a megváltozásában. Segítsen az Úr erre bennünket. Amen.